Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, meghirdetett előadásunk alkalmából. A harmadik előadáshoz érkeztünk el, és mielőtt az előadást megtartanám, mivel a téma is hát azért nem hétköznapi, szerintem engem messze meghalad ez a téma, ezért ha valakinek nincsen kifogása ellene, akkor esetleg felállhatnánk és egy imádságot elmondhatnánk. Kegyelmes, szerető Jóatyánk, Szent Fiad Jézus Krisztus nevében köszönjük, hogy ingyen kegyelemből a Te gyermekeid lehetünk. Kérlek, bocsáss meg bűneinket, hogy magadhoz közel és küldd el Szent Lelkedet, áld meg a jelenlévőket, add meg nekik azokat a kegyelmeket, amelyekre szükségük van, és taníts minket egyetlen tanítunk, Szent Fiad Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Mielőtt az előadást megtartanám, akkor a Dávid fiamot kérdezem, hogy van-e vers. Gyere ki, légy szíves, és akkor hangosan, léphetően, úgy, ahogy eddig is, mondd el akkor a verset.
Téged kereslek. Fekszem a fagyos sárban, vérmező a halotti ágyam. Oldalamban lőt sem szúrik, fejemben már csak a csend az úr. Hull rám a szitáló eső, búcsúzik, magányból ocsúdik az álomverte zsibbadt szemem, lelkemet keresem valahol lent a völgy alján, válaszol a talány, hogy majd felednek vagy őriznek szeretett emlékként, és ezer éven át emlegetnek hősként, ki életét adta oda népének, s hazája talán egyszer majd meghálálja, ha lesz egyáltalán haza, hova haza lehet menni, élni, szeretni, nevetni, játszani, gyermeket nevelni, de főképp létezni. Álmodok, keresem a valómat, de csak a magánybólodat. Hol vagy, hova mész, s kivé leszel, mikor többé már nem leszel. Ez voltam én, kereső, őt kereső, szüntelenül bolyongó csillag az égen, ki helyét nem kapta a földi létben. Elkapottam, mehetnék oly rég, hogy csak egy lépés kell még. Egy lépés, ki tudja merre, hogy előre, vagy netán hátra, hogy belőle újra kezdhetném az egészet, hogy visszafelé bejárjam az életet. Vérzek, gondolatokat s érzéseket, ömlik belőlem a fájdalom, magamba szívom a bánatom. Hiányzik a társas magány, hogy mellettem ülj, és talán mégis szeretni vágyom igazán. Igazán szeretlek, kereslek, hogy megtalálva téged újra mindent kezdhessek. Szóval hol vagy? Mert itt vagyok, hol hagytak azok, akik bántottak. Fekszem a vérben, ébren, keresem a válaszokat az égben. De csak esős hó van fent, ki élt, meghalt itt lent. Más is csak ide hullik, potyog, zuhan, múlik, végleg elmúlik. De valami mégis van. Te az vagy. Az vagy, aki vagy, s aki leszel, s voltál, mindörökké a helyeden voltál. Kerestél, de hagytad, hogy helyettem te szenvedjél. Most itt vagyok hát, kiszom én is a szenvedés poharát. Ember vagyok, fáj a lét, nehéz előre menni, nagy a tét. De ne hagyj elbukni, ronda lelkem örök párnája. Hová lett a fény, halványul a múló lény? Csatatér ismét a tér, orcámat lepi a dér. Küzdöttem vadul, hogy védjem vackomat, s közben ezer ember kívánta halálomat. És íme itt vagyok, haldoklok, titeket meg várnak a poklok. Csend honol a hófette halonti homban, egyedül csak egy szív dobban, egy utolsót még, lobban a láng, hogy jobban éljen a tűz, elűz minden félelmet, ki szembenéz önmagával, hogy mégis szavával visszaráncsa magát a mélyből, új erőt kapva az égből, meghódítsa leghatalmasabb városát, önmagát.
Dávid tehát a saját versét mondta el, és akkor a kedves feleségemet megkérem, hogy jöjjön ide, és akkor azt a dalt énekeljük el.
Egy ismert gyülekezeti ének dallamára írt a feleségem egy új szöveget is. Ezt fogjuk nektek elénekelni.
Alkalomra meghirdetett témánk a következő. Milyen események előzik meg az Úr Jézus második dicsőséges eljövetelét? A Máté evangéliumának 24. része és más szentírási kijelentések szerint. Milyen reménységünk lehet az előttünk álló nehéz megpróbáltatások között és azok ellenére? Kedves hallgatók, azzal a példával indítanám, illetve azzal a kérdéssel, hogyha van egy gyógyíthatatlan beteg a családban, ne legyen, de ha van egy gyógyíthatatlan beteg, és tudjuk, hogy az orvos szerint X idő van még neki hátra, mondjuk néhány hónapja, fél éve, egy éve, akkor vajon bölcs dologja az a családtagnak, a beteg családtagnak a tudomására hozni az állapotát? Vagy inkább hallgassuk el, nehogy megijesszük őt. Vajon mi a helyes dolog? Én azt gondolom, kedves jelenlévők, hogy minden embernek joga van szembenézni azzal a helyzettel, amiben van, hogy tudjon fölkészülni akár a halálra, akár az Úr Jézussal való találkozásra. Tehát ne hazudjunk. Az nem szeretet, hogy hazudunk, vagy elhallgatjuk, mert hogy a hazugságnak van egy olyan formája is, hogy elhallgatjuk az igazságot. Na most ennek fényében egy olyan témát választottam, amelyről elég keveset lehet hallani Isten tiszteleti helyeken, nyilvánvalóan érthető okokból, pedig az események itt dübörögnek a szomszéd országban, amelyek az események kezdetének a kezdetét jelzik. És arra gondoltam, hogy mégiscsak erről jó lenne szólni. Hogy milyen események előzik meg Jézusnak a dicsőséges második eljövetelét, Máté evangéliuma 24. fejezete alapján, de szól erről a Máté evangéliuma vagy a Márk 13. fejezete, Lukács evangéliumának 21. fejezete és más részek is a Szentírásban. Mi most a szempont, a fő szempont, amit követni fogunk, az Máté evangéliuma alapján történik. Természetesen előre bocsátom, hogy nem lehet mindenről egy előadás keretében szólni. Nagyon jó lenne, hogyha legalább a vázlatát ezeknek az eseményeknek, amelyeket az Isten kinyilatkoztatott az őt szerető gyermekeinek, legalább a vázlatáról valami fogalmat, képet kapott. Mert nyilvánvalóan ennek vannak mélységei, aminek érdemes utána járni, és e fölött még elmérkedni, és imádkozni. Még a bevezetőben annyit szeretnék elmondani, hogy a Covid idején késztetést éreztem, hogy erről a témáról röviden valamit mondjak. Éreztem, hogy valami történik, és láttam is, mindenki tapasztalta, és a Facebookon egy nagyon rövid videót tettem közzé. Egy élő videót, és hogy lesznek háborúk hírei, stb. Földindulások és járványok és hasonlók. És akkor ahogy elkezdett terjedni ez a videó, az egyik volt katolikus papszegény, azóta már tragikus körülmények között elhunyt, írt nekem privátban nagyon intelligens módon, hogy hát azért talán mégse kéne ijeszgetni az embereket. És azt mondtam neki, azt írtam neki, hogy hát tudod, az a helyzet, hogy én semmit nem mondtam, csak azt, ami a Szentírásban van. Én semmit hozzá nem tettem, én csak azt mondtam el, ami a Szentírásban van. Néhány hónapra rá kitört az orosz-ukrán háború. És ezt nem lehetett tudni előre. Tehát ezt szeretem volna a bevezetőben elmondani nektek. És azt is, hogy engem meghalad ez a téma, sokkal nehezebb, és lelkileg sem egyszerű ezt a témát fölvállalni és elmondani nektek. Tehát akkor most még az elején akkor felolvasom Máté evangélium a 24. fejezetéből a Károlyi fordítás szerint ezt a bizonyos szentírási részt. Itt-ott pontosítok a görög szövegnek megfelelően, mert nem mindenhol jó a szöveg. A következőképpen olvasom. És akkor utána részletekbe menően szakaszonként veszem a szentírási részt. És kijövén Jézus a templomból tovább ment, és hozzámentek az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit. Jézus pedig mondta nékik, nem látjátok-e mindezeket? Bizony mondom nektek, nem marad itt kő kövön, amely le nem romboltatik. Mikor pedig az olajfák hegyén ült, hozzámentek a tanítványok magukban mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének? Ez a fő kérdés. És Jézus felelvén mondta nékik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Hallanatok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen és ország ország ellen, és lesznek éhségek, a dökhalálok, az járványok, földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete, a pontosabb fordítás szerint mindez a szülési fájdalmak kezdete. A vajudási fájdalmak kezdete. A reformátusok által kiadott Biblia ezt pontosan lefordítja. Akkor nyomorúságra adnak majd bennetek, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis profita támad, és sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. És Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon bizonyságon minden népnek, és akkor jön el a vég. Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg. Akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre. A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy a házából valamit kivigyen. És a mezőn levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháit elvigye. Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokban a napokban. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futásotok vagy menekülésetek ne télen legyen se szombatnapon. Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. Ha valaki ezt mondja, akkor néktek, ime itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ime előre megmondtam néktek. Ezért, ha azt mondják majd néktek, ime a pusztában van, ne menjetek ki. Ime a belső szobákban, ne higgyétek, mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész nap nyugtáig, úgy lesz az emberfiának eljövetele is. Mert ahol a dög, oda gyűlnek a kesejük. Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az emberfiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait, a négy szelek felül az ég egyik végétől a másik végéig. A fügefáról vegyétek pedig a példát, mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, míg nem mindezek meg lesznek. Nemzetség, illetve nemzedék. Míg nem mindezek meg lesznek. Az ég és föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az emberfiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek, ittak, házasodtak és férhez mentek, mindom a napig, amelyen Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz és mindnyájukat elragadta, aképpen lesz az emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őrül a malomban, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakaszában vagy szakában jön el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia. Eddig olvasom. Köszönöm szépen a türelmet. Tehát akkor az első rész, a bevezető, megkérdezték a tanítványok Jézustól, hogy mikor lesz az ő eljövetele, és mi lesz a jele a világ végének. Mert Jézus megmondta, mikor ők mutogatták a jeruzsálemi templomnak a gyönyörű köveit, hogy itt kőköven nem maradt. És mivel kezdte a beszédét? És erre jól figyeljünk oda, mert Jézus azzal kezdte a beszédét, amire a tanítványoknak a leginkább oda kell figyelni. Vigyázzatok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Ez azt jelenti, hogy nagy lesz a hitetés, az ámítás. Mindenfelé. Vigyázzatok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Tehát akkor a Jézus tanítványai, akik Krisztusban hisznek, azok az ő igének akarnak engedelmeskedni, abba bíznak, arra figyelnek. Az számukra lámpás. A világ az megy mindenfelé. Tehát ezt szeretném hangsúlyozni. És mit mondott Jézus? Vigyázzatok, meglássatok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Akkor az első rész, az első 8 vers, azt még felolvasom. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Tehát Jézus azt hangsúlyozza, hogy sokakat el fognak hitetni. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de ez még nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, ország ellen lesznek éhségek, járványok, földindulások vagy földrengések mindenfelé.
Mindez pedig a szülési fájdalmak kezdete. Tehát kedves hallgatók, tehát akkor mi az, ami itt elhangzott ebben a részben? Tehát azt mondta Jézus, hogy hallanatok kell háborúkról és háborúk híreiről. Lesznek éhségek, járványok, földindulások mindenfelé. Mondhatná valaki ezt, de kérem szépen, kedves Robert, hát ezelőtt is voltak háborúk. Ezelőtt is voltak a háborúk során járványok. Hát még éhségek is voltak, és még bizony az ókortól kezdve voltak földrengések is. Hát mi ebben a különös? Kedves hallgatók, figyeljünk egy kulcsszóra. Mindenfelé. Mindenfelé lesznek az egész világon. Sűrűsödni, sokasodni fognak ezek az események. Egymást érik, egymást váltják. Ezek mind kéz a kézbe együtt járnak. Hát most megkérdezem, a globális felmelegedés volt a középkorban? Hát nem. Ma már globális felmelegedés van, ezért mozognak a föld lemezei. Mindenfelé pusztító viharok vannak. Tehát földindulások, földrengések. Igen, ám csak, hogy ez, amiről Jézus beszél, ezek összefüggő jelenségek. És én azt gondolom, lehet, hogy tévedek, hogy az orosz-ukrán háborúval elkezdődött valami. Még a kezdet, kezdetén vagyunk. Ez még nem az, amiről Jézus beszél, de valami elkezdődött. Megkérdezem, mikortól van hírszerzés? Hírek? De azt gondolom, hogy 20. századtól beszélhetünk háborúk híreiről. Híradókról, hírszerzésről. Hát korábban nem volt. Tehát ezek olyan kifejezések az evangéliumban, amelyek miatt bizony föl kell kapjuk a fejünket egy kicsit, és el kell gondolkozzunk, hogy vajon amit Jézus mondott, annak az ideje közeledik-e. És azt mondja az Úr Jézus, hogy mindez a sok, tehát a sok nyomorúságnak a kezdete, vagy a szülési fájdalmak kezdete. Jegyezzük meg ezt a kifejezést. Akik édesanyák, és már gyereket szültek, ezek tudják, hogy mit jelent a szülési fájdalmak. Mi férfiak ezt nem tudjuk, de az asszonyok tudják. Elkezdődik a fájás, jelentkezik, abba marad. Megint jelentkezik, sűrűsödik, abba marad. Nagyobb a fájdalom, egész addig, míg egyszer csak megszületik a drága gyermek. Na ezek az események is így lesznek. Hát azt hiszik az emberek, akik nem ismerik a Szentírást, és nem is akarnak tudni róla, hogy majd megoldják a világvezetői a problémákat. De nem tudják megoldani a világvezetői a problémákat, mert nagyon mélyen van a probléma, a bűn, az önzés, amely teljességre jutván halált nevez. Nem tudják megoldani. És akkor abba marad, kapsz egy kis szünetet. Vesz egy kis béke. Hál' Istennek. Vesz egy szakasz. Nem tudjuk mennyi. Utána megint kezdődnek, folytatódnak az események. Ezt mondta az Úr Jézus. Ez a szülési fájdalmak kezdete. Na most a következő, akkor tovább is lépek. Mert itt azzal folytatódik a 9. vers, hogy akkor nyomorúságra adnak benneteket és megölnek titeket. Gyűlöletesek lesznek minden nép előtt az én nevemért. Satöbbi. Hát, mit jelent az, hogy akkor? Mikor lesz a Krisztusban hívő küldöztetése? Én azt gondolom, hogy le kell zajoljanak a háborúk, és el kell dőljön, hogy ki lesz a világ vezető hatalma, akinek mindenki aláveti magát. Feláll az új világrend. Sajnos. És akkor be kell állni a sorba. Aki nem áll be a sorba, az bizony hatalmakkal kell szembenézni. De lesznek emberek, lesznek hívők az egész világon, minden nemzetből, nyelvből és ágazatból, akik az Isten szavához fognak ragaszkodni. A lelkismeretük szerint. Tehát ezt szeretném hangsúlyozni, és akkor a Jézus beszélt, hogy a tanítványokat üldözni fogják, és ideírtam a Márk evangéliumából, egészítsük ki, mert ez egy párhuzamos hely, és akkor onnan látni fogjuk, hogy mikor is lesz ez a, mikor várható, körülbelül. Márk 13.8-tól nézzük az összefüggést, mert nemzet ellen és ország ellen támad, és lesznek földindulások mindenfelé, és lesznek éhségek és háborúságok. Nyomorúságnak kezdetei ezek, ti pedig vigyázzatok magatokra, mert törvényszékeknek adnak át titeket, és gyülekezetekben vernek meg titeket, helytartók és királyok elé állítanak, én érettem, bizonságul őnékik, azaz, hogy tanúskodjatok előttük, de előbb hirdettetnie kell az evangéliumnak minden népek között. Tehát azt jelenti, hogy amit itt olvasunk a Máté 24-ben, hogy Isten országának ez az evangéliuma, hirdettetik az egész világon, bizonyságon minden népnek, és akkor jön el a vég, az evangélium hirdetés után lesz ez az üldöztetés. Miért vajon? Hát először is milyen evangéliumot fognak hirdetni? Isten országának ez az evangéliuma, amit Krisztus hirdetett. Nem az egyházi tanításoktól megerőtlenített evangélium, hanem amit Krisztus hirdetett és az apostolok. Másodszor, bizonyságul a Szentlélek erejével fogják hirdetni, jelek és csodák kísérik. Bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Addig nem. Miért nem? Mert minden embernek joga van dönteni afelől, hogy Krisztushoz akar tartozni, akar üdvözülni, vagy pedig nem. És a Jóisten minden ember üdvösségét akarja. Az Isten szeretet. Az Isten gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. Minden embert meg akar menteni. Tégedet is, engemet is. És ezért világos üzenet kell legyen ahhoz, hogy az emberek tudjanak dönteni. Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságú minden népnek, és akkor jön el a vég. Tehát azelőtt nem jöhet. És amikor megtörténik ez a nagy evangélium hirdetés, akkor lesznek emberek, akik döntést hoznak, és azok közé állnak, akik várják Jézus második eljövetelét. Döntést hoznak a szívükbe, hogy ők is akarják, ők is várják az Úr Jézust. Ők is készülnek, mert egyszer meg kell állniuk az Isten fia színe előtt. És az nagy csoportok lesznek az egész világon. És ez ki fogja váltani a politikai és vallási vezetők féltékenységét. És ennek ellenhatásaként bontakozhat ki az üldöztetés. Szeretném ezt hangsúlyozni. Tehát ez még nincs itt. Erről még nincs szó. De hát nyilvánvaló, és azt mondja Jézus, hogy az én nevemért. Tehát Krisztusért, akik tényleg ragaszkodnak Jézushoz, és az ő szent igéjéhez, amely számukra élet és igazság, és lelki táplálék, és útmutató. Tehát, amikor itt azt olvastam, hogy megölnek titeket, tehát nem kell annyira megijedni, mert nem lesz mindenki vértanú, csak némelyek. A Lukács 21.16-ban az van írva, hogy némelyeket közületek. Tehát nem kell ettől félni. Csak akiket az Isten erre felkészít, azok lesznek vértanúk. Ma is van vértanúság a világban, bizonyos országokban, muszlim országokban keresztényeket ölnek meg, nem minden ilyen országban, hanem bizonyos radikális országokban történnek, de az még nem ez. Látod? Tehát vértanúságok is vannak és lesznek. Tovább lépek. A hitetés megmarad tovább, mert azt mondja az Úr Jézus, hogy sok hamis proféta támad és sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig állatotos marad, az üdvözül. Na most megkérdezem tőletek, hogyha valaki olyan körülmények közé kerül, hogy állandóan bántják, mindig kikezd, és állandóan nehéz körülmények között van, akkor a lelke, hogyha nem kapaszkodik az Istenbe, milyen lesz? Hát amilyen a mosdó, olyan a törőköző. Hát ha te így, akkor én még inkább úgy. Mert az emberi természetből lesz fakad, nem? De mit mond az Úr Jézus? Azt mondja az Úr Jézus, hogy mikor romlik az erkölcsi állapota az emberiségnek, akkor abból nyilvánvaló, hogy a szeretet sokakban meghidegül. Azaz nem lesz bennük isteni szeretet. Csak ilyen majom szeretet. Szeretlek addig, amíg. Feltételhez kötött szeretet. Amikor már nem úgy gondolkozom, mint én, akkor már nem szeretlek. Ha egy kicsit más hitelben vagy, mint én már nem szeretlek. Elkerüllek. Ez az igazi szeretet? Jézus azt mondta viszont, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Miben lesz állhatatos? Hát az isteni szeretetben, amely által ő újjászületett, Isten gyermeke lett. És abban a szeretetben mindvégig kitart annak ellenére, a hatalmas nyomás ellenére, a gyűlölködés ellenére. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Mit olvasunk János apostol első levelében? Aki szeretetben él, Istenben él, és Isten is ő benne. Az Isten szeretet. És aki szeretetben él, Istenben él, és Isten ő benne. Hát ez a lényeg. Tehát láthatod, hogy azért megvan a kiút, az egyetlen biztos út, amit a Jóisten nekünk megmutatott. Aki nem tart ki a szeretetben, nyilván az fog kitartani a szeretetben, aki a hitben is kitart. Aki Krisztus szavának engedelmeskedik, aki imádkozik, aki bízik az Istenben, aki Isten akaratát akarja teljesíteni, na az fog kitartani a szeretetben. A többiek azok kivetkőznek önmagukból. Ahogy nehezednek a körülmények. Hát erről van szó. És akkor most tovább lépek. Na mit jelent ez a pusztító utálatosság? 15. Most erről csak nagyon röviden. Akkor azért látjátok majd, hogy a pusztító utálatosság, amelyről Dániel proféta szólóhoz, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre, a ház tetején levő ne szálljon alá, hogy a házból valamit kivigyen, s a mezőn levő ne térjen vissza, hogy a ruháit elvigye, jaj pedig a teres és szoptató asszonyoknak azokban a napokban, imádkozzatok, hogy a ti menekülésetek ne télen legyen, és ne szombatnapon. Hát a pusztító utálatosság, azt mondja Jézus, hogy amiről Dániel proféta szólott, aki olvassa, értse meg, megkérdezem, kell akkor tanulmányozni Dániel profétának a jövendőléseit? Ha azt mondja az Úr Jézus, felszólít, hogy aki olvassa, értse meg. Nem mondta ki. Miért nem mondta ki az Úr Jézus? Mert római hatalom alatt volt egész Judea. És a pusztító utálatosság mi volt az, ami a szent helyre kerül? Dániel könyve 9. fejezet 26. 27. verse szerint. Katolikus fordítások is szépen hozzá. Mi volt az? Hát beteljesedett, amikor a 66 és 70 között kitört a zsidó-római háború. És 70-ben a Titusnak a légiói lerombolták Jeruzsálemet. Iszonyú állapotok voltak. Josephus Flavius erről ír a zsidó háború című könyvében. A proféták erről jövendőltek. Jézus előre megmondta. Most nem szeretnék részletesen a Jeruzsálem ostromáról, csak jelzem, hogy miről van itt szó. Mi ez a pusztító utálatosság? Hát a pusztító utálatosság az nem más, mint Róma. Az ókorban a császári Róma volt, aki a templomnak az ormára a pusztító utálatosságot, a jelvényeit kirakta. Ezzel is jelezve, hogy meghódította a templomot és a várost, és teljesen uralja azt. És a Rómának a befolyása megmaradt egészen a végidőig, Jézus második eljöveteléig. Erről többet nem szeretnék most nyilatkozni, csak jelezném ezt. Ugyanis Dániel könyve 2. fejezete, Dániel könyve 7., 8. fejezete ugyanerről a hatalomról ír. És a 9. fejezet, amit említettem, szintén párhuzamosan erről a hatalomról ír, ami számunkra. Tovább megyek. Azt nem fogom elmondani, hogy miért mondta Jézus, hogy jaj, a teres és szoptató asszonyoknak azokban a napokban, mert akkor a terem kiürülne. Tehát azt nem fogom elmondani. Ha valakit nagyon érdekel, neki négy szem közt elmondom. Nem fog örülni neki. De mit jelent az, hogy imádkozzatok, hogy a ti futásotok ne télen legyen, se szombatnapon? Márk evangéliuma annyit ír, hogy imádkozzatok, hogy a ti futásatok ne télen legyen. Az nem írja, hogy szombatnapon ne legyen. Tehát akkor hogy van ez? Kedves hallgatók, az evangéliumok egymást kiegészítik. Annak idején úgy tanították nekünk, hogy jaj, hát Máté evangéliumát a zsidóknak írták. Azért van benne annyi utalás az Ószövetségre. Hát kicsit furcsa nekem, hogy a zsidók nem olvassák, de a keresztények igen. Mert ugye hát itt a szombat benne van. Hogy imádkozzatok, mondja Jézus a tanítványainak, hogy a ti futásotok, menekülésetek ne télen legyen, ne szombatnapon. Hát akkor hogy van ez? Hát arról van szó, hogy az egymást az evangéliumok kiegészítik. Például a tékozló fiúról szóló példabeszéd vagy példázat csak Lukács evangéliumában van benne. Akkor nem fontos? Csak egyedül ott van. Többi evangéliumban nincs. Vagy Jézus a jó pásztor, én vagyok a jó pásztor. Jó pásztor életét adja a jógi. Csak János evangéliumában van benne. Akkor az nem fontos, mert csak abban az egyben van benne. Hát egy kicsit gondolkodjunk. Ha Jézus azt mondta, hogy imádkozzatok, hogy a ti menekülésetek ne télen legyen, ne szombatnapon, akkor azt valamiért mondta. Kinek mondta? Hát a tanítványainak mondta. És mikor volt ez a menekülés először Jeruzsálem ostroma idején? 66 és 70 között, amikor volt az ostrom. Mert jött egy korábbi hadvezér, megtámadta a várost, valamiért elcsüggett, és visszavonult. Akkor a szabadságharcosok kitörtek, és a városkapui kinyíltak. És a keresztények tudták, hogy amikor ott áll a pusztító utálatosság a szent helyen, azaz amikor a római légió körbeveszik a várost, akkor a város el fog pusztulni. És ők onnan szépen kimenekültek. Mert hallgattak Jézus szavára. Senki nem halt meg azok közül, akik Jézusba bíztak. Jézus szavára hallgattak. Tehát ezt csak így zárójelben mondtam el. És akkor folytatom. Mikor feszítették az Úr Jézus keresztre? Hányban? 31-ben. Vannak más számítások is, de maradjunk ennél. 31-ben. Mikor volt a háború? 66 és 70 között. Jézus 31-ben keresztre feszítették, föltámadt, fölment a mennybe, elküldte a szent lelket, létrejött az ősegyház. Hány év van 31-től 70-ig? 39. Elkezdődött az új szövetség. És a tanítványoknak azt mondta Jézus, hogy imádkozzatok, hogy a ti futásatok ne fénybe legyen, ne szombatnapon. Ezek szerint a szombat érvényes. Hát legalábbis az új szövetségben az Úr Jézus ezt mondta. A 10 parancsolat szerint. Hát egy kicsit gondolkodjunk. Na most ezzel kapcsolatban, mivel hát ezt a nem ez a téma, de ezt a témát azért nem szeretném kikerülni, elhoztam II. János pápának a megnyilatkozásaiból a Dies Domini, az Úr napjára vonatkozó enciklikát, amit a pápa 1998. május 31-én tett közzé, és abból a következőt olvasom a számotokra ezzel kapcsolatban. Ki lehet nyugodtan jönni az előadás után, ide kirakom, meg lehet nézni, el lehet olvasni, hogy az ember láthassa saját szemével. És felteszem a kérdést, hogy vajon isteni rendelkezés alapján változtatták meg a 10 parancsolatot, és tették a szombat nyugalomnapot tették a hét első napjára, vagy pedig emberi egyházi megfontolásból. Hát akkor nézzük meg, nem én mondom, mit mond II. János pápa, mit ír. A következőt írja, a 27. pontnál egy bölcs lelkipásztori megfontolás arra késztette az egyházat, hogy tegye keresztényi a vasárnap számára a Dies Solis, a nap napja elnevezést, amellyel a pogány rómaiak jelölték a napot, s még mai nyelvekben is feltűnik. Így vonták ki a hívőket azoknak a kultuszoknak csábító hatása alól, amelyek a napot istenítették, és a nap ünneplését Krisztusra, az emberiség igazi napjára irányították. Isteni rendelkezés vagy bölcs lelkipásztori megfontolás? Ugye az utóbbi. A 23. rész végén. Voltak olyan keresztény közösségek is, amelyekben a szombatot és a vasárnapot úgy tartották meg, mint testvérnapokat. 30. rész. Egy 3. század elején élt keleti szerző tudósít arról, hogy a hívők már akkoriban mindenütt rendszeresen megszentelték a vasárnapot. A spontán gyakorlatból később jogilag szentesített törvény lett. Spontán gyakorlatból jogilag szentesített törvény lett. És akkor... még egy mondat innen, ez a 63. részből. A keresztények, aki Krisztus vérében történt szabadulás hirdetői, följogosítva érezték magukat arra, hogy a szombat értelmét áthelyezzék a feltámadás napjára. Keresztények. Akkor Jézus miért mondta, hogy imádkozzatok, hogy a ti futásatok ne télen egyes, ne szombatnak. Itt van a katolikus egyház katekizmusa. Pár évvel ezelőtt meglátogattam a plébánost, együtt jártunk teológián, kedvesen fogadott. Végignéztem a könyves polcán, és kérdeztem, hogy katekizmus levehet-e? Azt mondta, hogy nem. Kikerestem az Úr napjára vonatkozóan, amit a katekizmus ír. Ide ki fogom tenni, hogy nézzétek meg. A vasárnap kötelező megtartásával kapcsolatban ezt olvasom. Az egyház parancsa meghatározza és pontosítja az Úr törvényét. Még egyszer elolvasom. az egyház parancsa meghatározza és pontosítja az Úr törvényét. Mi nem elég pontos? Tehát ahogy az Isten a kőtáblára felírta Mózesnek, az nem elég pontos, az kell valakinek pontosítani. Hát itt van, ide kiteszem, és ebből nehogy valaki azt gondolja, hogy én a törvény útján akarok igazzá válni. Aki a törvény cselekedetei által akar igazzá válni, az átok alatt van. Az én igazságom Jézus Krisztusban van. De attól még Isten törvénye érvényes. Mert ha az Isten törvénye tükör, és én abba belenézek, és azt a tükröt megváltoztassák, nem látom meg a szeplőcs, az ománcot, vagy a problémát magam. Akkor hogyan tudok a bűneimmel Istenhez menni, hogyha föl sem ismerem, hogy milyen bűneim vannak? Ha megváltoztatják a mércét. Tehát tovább is lépek, tehát ezzel tovább nem foglalkozok. A Jeruzsálem ostromáról volt szó. Milyen érdekes, hogy amikor Lót menekült a két lányával ki Szodomából és Gomorából, vagy Szodomából, akkor azt mondta az angyal nekik, hogy a helyre menekülj. A helyre menekülj. Itt is az van, amikor látjátok a pusztító utálatosságot, aki kint van, az fusson ki a hegyekbe, Júdea hegyeibe. Hát a nagyszüleink, a nagymamáink hova menekültek, amikor jöttek az oroszok? Hát kimentek az erdőbe, nem? Vitték a teheret, a szekére fölpakoltak, és kimentek a délhegyre, és ahova lehetett. Elrejtőztek. Nem így volt? De ha kivágják az összes fát, akkor nem tudom, hova fognak az emberek elbújni. De Isten lesz a menedéke az ő gyermekeinek, nem a fák. Hát tovább megyek. Akkor a 21. verstől így olvasom. Hát ez a szakasz bevezeti a nagy nyomorúság idejét, amely alatt az Isten gyermekei, akik nem lettek vértanúk, védelem alá lesznek helyezve, el lesznek pecsételve. Erről a Jelenések könyve így. Ez egy jó hír. És itt hozza Noé napjait, hogy hasonló lesz Noé napjaihoz. Az özönvíz előtti napokban. Erre mindjárt ki fogok térni, de talán most. Mert a kettő összefügg. Mit jelent az, hogy Isten védelmezni fogja az ő népét? Hát azt jelenti, hogy nem ragadja el őket a nagy nyomorúság előtt. Lehet, hogy ez sokaknak nem tetszik, vagy némelyeknek, de elmondja. Mert Noét és családját sem ragadta el, hanem védelem alá helyezte. Bementek a bárkába, amit Isten megadta a méreteit, hogy kell elkészíteni, és ők ott védelem alatt voltak. Egészen, amíg az özönvíz befejeződött. És utána kijöhettek. Hát így lesz ez is, mert Jézus mit mondott? És akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. Itt a vigasztaló, itt a reménység, olyan nehézség lesz, amilyen soha nem volt a világ teremtése óta, de nem is lesz többet. Soha. Az lesz az utolsó. És utána a következő vigasztalás, és ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidítetnek azok a napok. Hát akkor a választottak végigélik a nagy nyomorúság idejét, csak védelem alatt. Isten oltalmazni és védeni fogja az ő gyermekeit. Hát ez a lényeg. Jelenések könyvéből még egy igét hozok. Kik ezek? Látomásban kérdezi János apostoltól az angyal. Te tudod, Uram? Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, akik megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében, akik Krisztusnak az áldozatát, fordítom én, önmagukra alkalmazták, és a saját bűneiket megvallották és megbánták. Megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Na most akkor nem azt írja az ige, hogy ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúság elől, hanem a nagy nyomorúságból. Isten védelmezte őket. Tehát itt van a másik ige is, amit hoztam föl. Ezzel kapcsolatban. És tovább fog folytatódni sajnos a hitetés, mert azt mondja, mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Mit mond Jézus? Íme előre megmondtam néktek. Mit mondott a háborúkkal kapcsolatban? Sajnos, ezeknek meg kell lenniük, de ez még nem itt a vég. Attól még imádkozzunk a békéért. Hát én is rendszeresen imádkozok. Már jobb a béke, mint a háború. Attól még imádkozzunk. Tehát, íme előre megmondtam néktek. Tehát, ha Jézus előre megmondta, most kérdés, hogy ki hisz Jézusnak, Jézus szavainak. És a hitetés, ugye hamis Krisztusok, hamis proféták támadnak, a proféták azt jelenti, hogy lesz hamis üzenet. Mi lesz a hamis üzenet? Hát békesség és biztonság. Minden rendben lesz. Mindent megoldunk. Ne izgassátok magatokat. De olyan mélyen van az önzés, a kapzsiság, és a hatalomvágy, hogy nem oldanak meg semmit. Ez a probléma. Ezt csak Krisztus tudja megoldani. Egyedül Krisztus. Ezért fog eljönni, hogy megmentse az ő gyermekeit. Tehát erről van szó, és akkor, hogyha azt mondja, hogy ha azt mondják majd néktek, hogy ima a pusztában van, ugye a Krisztus, akiről állítólag azt mondják, ne menjetek ki, vagy a belső szobákban ne higgyétek, mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az emberfiának eljövetele. De miről van szó? Hát a bukott angyalfejedelemnek, a sátánnak van valamennyi hatalma. Ő egy teremtmény, teljesen megromlott is, már nem képes a megtérésre. Abba telik kedve, hogy hazudjon, öljön és gyilkoljon. Az Isten korlátok közé szabja a tevékenységét. Nem tehet meg, amit akar. Viszont hitetés. Világosság angyalaként jelentkezik. Ír erről Pál apostol. Másnak mutatkozik, mint a mi. Hamis proféták és hamis Krisztusok. Végül az evangélium szerint megpróbálja meghamisítani Jézus második eljövetelét. De csak korlátozott módon tudja, kin a pusztában, egy adott helyen, vagy a bent a szobában. Ezért mit mond Jézus? Ne menjetek oda. De mi, ezzel szemben milyen lesz az emberfia eljövetele? Milyen lesz? Mint a cikázó villám az ég egyik végétől a másik végéig, úgy jön el az emberfia. Globális szinten fog ez látszani. Hogy hogyan, hogy fog ez végbe menni, nem tudom megmondani. De az Úr Jézus ezt mondta. Tehát van, óriási különbség van a kettő között. És azok, akik nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre, az Isten igéjét, azok majd kifutnak, és megnézik. Bocsánat, hogy ezt a példát hozom fel. Már előre elnézést kérek. Szükség van a mindenható Istennek, aki teremtette az eget és a földet arra, hogyha egy ikon vagy egy szobor elkezd könnyezni, akkor ő azon keresztül üzenjen az Isten az embereknek. Szüksége van az Istennek, aki az egész világot teremtette, és engem egy tégedet az édesanyák méhében. Én nem hiszem. Hát ha most odafutunk, akkor mi lesz, amikor ilyen nagy hitetés lesz? Akkor özönleni fognak az emberek. És akkor az utolsó jel az égi jelek. Jézus második eljövetele előtt közvetlenül az utolsó jel az égi jelek lesznek. Azt most kihagyom, hogy ahol a dög oda gyűlnek a keselyük, de ha gondoljátok, erről is mondok egy gondolatot. Mindjárt pedig ama napok nyomorúsága, után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egetnek erősségei megrendülnek. Hallottam olyan értelmezést, hogy a csillagok az égről lehullanak, hogy itt a tanítók, azok, akik eddig tanítottak, azok félrevezették a népet, jóhiszeműen vagy nem, azok majd lehullanak. Hát persze ez igaz, de ne felejtsük el, hogy itt összefügg nap, hold, csillagok, egek erősségei. Tehát ez félreérthetetlen. Valamint hatalmas megrendülés van. És akkor feltetszik az emberfiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az emberfiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Na mi lesz az emberfia jele? Hát én nem tudom megmondani, hogy kereszt lesz-e fényjelenség, vagy inkább egy felhő. Szerintem az utóbbi. Mert amikor Jézus távozott a mennybe, akkor egy felhő fogta el a szemeik elől. A tanítványok már nem látták, egy felhő fogta el, tehát valószínűleg megjelenik egy szép fehér felhő, és úgy közeledik. Angyalokkal. Angyalok ezreivel, tízezreivel érkezik az Úr Jézus, hogy megmentse a föld lakóit, mármint az ő gyermekeit, akik maradtak, akiket védelmezett. Tehát az utolsó jel a jelek között az égi jelek lesznek, és akkor utána jön el az Úr Jézus, az ég felhői. Az ég és a föld elmúlnak, az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Ha az Úr Jézus azt mondja, hogy az ég, ami mindig ugyanaz volt a fejünk fölött, atyáinktól kezdve, ugyanazok a csillagképek, azt mondja, hogy az elmúlik. És a föld, ami a legbiztosabb a lábunk alatt, az elmúlik. De az én beszédeim el nem múlnak. Akkor mennyire kell komolyan venni az Isten szavát? Ha ég és föld elmúlik, de az Isten szava el nem múlik. Mennyire kell komolyan venni? Atyám, a te ígéd igazság, mondta Jézus a főpap imájában. A te ígéd igazság. És akkor a következő résszel, vigyázzatok azért, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia, tehát mindig legyünk készen. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia. Na, hogyan lehet mindezekre felkészülni? Hát mindenek előtt imádsággal, Isten akaratának teljesítésével. A Lukács 21-ben mire figyelmeztet Jézus ugyanennél a résznél egy párhuzamos ige szakaszban, a 34. verstől. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul rátok ne jöjjön az a nap. Mert mint egy csapda úgy lep meg mindenkit, akik az egész földszínén lakoznak. Vigyázzatok azért minden időben kérvén, hogy méltóká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az ember fia színe előtt. Tehát, vigyázzatok, hogy meg ne nehezedjék a szívetek. Mivel tud megnehezedni az ember szíve? A legnagyobb probléma ez, a dobzódás, a jólét. Soha nem szolgálta a lelki élet fejlődését, a jólét. Soha. Dobzódás, részegség, mulatozás, illetve eszméktől, politikai és nem tudom milyen filozófiai, vallási eszméktől való megrészegedés. Részegség, ez mindenkit érint, az élet gondjai. Van gond, ki kell fizetni a számlákat, és egyéb problémák, betegségek, nehézségek. Az élet gondjai mi lesz? Megnehezedik a szív, és nem vesz észre semmit, hogy mi történik. Illetve a jó Istennel való kapcsolat meggyengül. És az ember kiszolgáltatottá válik. Tehát minél nagyobb a nehézség, annál többet kell imádkozni. Annál buzgóban kell kutatni a Szentírást. Jöjjenek össze a hívők, különböző felekezetekből, akik Krisztusban bíznak. Imádkozzanak. Kutassák a Szentírást. Buzgón, könyörögjenek. Hát ezt mondta az Úr Jézus, nem? És hogy olvastam fel itt a Lukács végén? Vigyázzatok azért, mert minden időben kérvén, tehát imádkozván, hogy méltóká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket. El lehet kerülni? Hát védelem alá helyezve, elpecsételve, a nagy nyomorúság idején. Hát igen. Ezt mondja az Úr. Hogy miért? Hogy megállhassatok az emberfia színe előtt. Most nem fogom felolvasni, hogy még a római levélben és a korintusi levélben ott van szó szerint, hogy mindannyian meg kell álljunk Jézus Krisztus ítélőszék előtt. Ez Pál apostol írja. Mindannyian. És akkor végül vírasszatok, és akkor a bátorító igék a végére, elnézést kérek, mert kicsit elhúztam, már 13, 33-tól. Tehát a másik evangéliumi szakasznak a végén, szintén a végidőről szóló beszédnek a végén azt mondja az Úr Jézus. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő. Úgy, mint az az ember, aki messze útra kelve házát elhagyván, és szolgáit felhatalmazván, és kinek-kinek maga dolgát megszabván, az ajtónálónak is megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura. Este, vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel. Hogyha hirtelen megérkezik, ne találjam titeket aludva, amiket pedig néktek mondom, mindenkinek mondom, vigyázzatok, azaz vírasszatok. Tehát akkor így gondolom, hogy valamelyest érzékelhetjük, hogy a legfontosabb az egészben az Istennel való kapcsolat, Isten akaratának a teljesítése, az imádság, nem is annyira a tudás. Nem is annyira tudás, fontosabb az imádság és a szeretet. Bátorító igék. 50. Zsoltár, 15. verse. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Itt az ígéret. 91. Zsoltár. Az egész Zsoltár arról szól. Nem fogom így felolvasni. Otthon olvasd el. Ez lesz a házi feladat. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam várom, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőrétől, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedezve téged, szárnyai alatt lesz oltalma, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezren és jobb kezed felül tízezren, és hozzád nem is közelít. Miért történik ez meg, ez a védelem? Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert angyalainak parancsol felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy kőben üssed a lábadot. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom. Tehát nem is olvasom tovább, még egy-két ige verset felolvasok. Azzal lassan befejezem. Lássuk az 57. Zsoltárt, második versétől. Könyörülj rajtam, ó Isten, könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem. És szárnyaid árnyékában menekülök, amíg elvonulnak a veszedelmek. A magasságos Istenhez kiáltok, Istenhez, aki jót végez felőlem. Elküld a mennyből is megtart engem, meggyalázza az engem elnyelőt. Elküldi Isten az ő kegyelmét és hűségét. Példabeszédek könyve ezt írja, az eszes meglátja a bajt, és elrejti magát. A balgák neki mennek is kárát vallják. Nézd meg a Izaiás vagy Ézsaiás profétánál, 26-20. Nagyon sok bátorító ige van, és az emlékezetünket és a lelkünket ezekkel kell megerősítsük. Mert ide nem lesz elég az emberi bátorság. Tehát akkor 26-20, menj be népen, menj be a szobáidba, és zárd be ajtóidat utánad, és rejtsd el magad rövid szempillantásig, amíg elmúlik a bús harag. Vagy a harmadik vers, kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel te benned bízik. Kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel te benned bízik. Kedves hallgatók, én szívből kívánom, hogy az elhangzottak azok a lelkünkben ne csak mély nyomot hagyjanak, hanem egy olyan magvetés legyen, amely mindannyiunkat arra késztet, hogy egy kicsit komolyabban vegyük az Isten igéjét, Jézusnak a szavait. Hagyjuk el a bűneinket, valljuk meg azokat, térjünk meg, keressük az Isten országát és az ő igazságát. Jézus erre tanított, erre biztatott, hogy virasszunk, imádkozzunk, mert közel az idő. Nem ismerjük sem a napot, sem az órát, mikor jön el az emberfia, de legyetek ti készen, azt mondta Jézus. Ne csak készüljetek, hanem legyetek készen. Köszönöm szépen a figyelmet.